Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új szintre lépett a lehallgatási ügy, írja a téma összefoglalójában az Index portál. Orbán Viktor miniszterelnök már elégtételt helyezett kilátásba, miközben a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága zárt ülésen tárgyal róla. A kormányfő szerint külföldi titkosszolgálatok is megjelentek a kampányban. A kormányoldal egyre élesebb hangon beszél a történtekről, miközben a vizsgálat is zajlik. Mint ismert, sajtóértesülések szerint külföldi titkosszolgálatok lehallgathatták Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, amit egy kiszivárgott hangfelvétel támasztott alá. Orbán Viktor utasította az igazságügyi minisztert az ügy haladéktalan kivizsgálására. A vádak hátterében az a Washington Post cikkel, amely szerint Szijjártó Péter éveken át az uniós ülések szüneteiben tájékoztatta Szergej Lavrov orosz külügyminisztert érzékeny részletekről is. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól az ügyben. A testület szóvivője hangsúlyozta, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Bóka János Európa ügyekért felelős miniszter szerint viszont nyilvánvaló, hogy egy nemzetközi dezinformációs kampány folyik Magyarországon, aminek az a célja, hogy hatalomba segítse a Tisza pártot, ehhez pedig az Európai Bizottság asszisztál. A magyar kormány készen áll a második vajdasági területi és gazdaságfejlesztési stratégia végrehajtására a közösség további megerősítése érdekében, írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon. Szijjártó Péter kifejtette, a vajdasági magyarok helyzete most a legjobb az elmúlt 80 év tekintetében, most a legjobb a kapcsolat Szerbia és Magyarország között, a kormány pedig azt csinálja ott, amit a helyiek kérnek, fejtette ki. A kormány 6170 milliárd forintot, a hazai GDP több mint 6%-át fordítja a gazdaságfejlesztése, ismertette a nemzetgazdasági miniszter. Ennek oka, hogy a kabinet megértette azt az összefüggést, hogy a gazdaság helyreállítható, ha megkapja a megfelelő pénzügyi forrásokat, fejtette ki Nagy Márton. Vállalkozásfejlesztése idén csak nem 2540 milliárd forint jut, ennek kétharmada a kis- és középvállalkozásoknak, illetve 70% a hazai tulajdonú cégeknek, ismertette a vállalkozói körkép, fejlesztési lehetőségek és növekedési út a kis- és középvállalkozások számára című konferencián. 512 szakképző intézményben 50.009-es tanulónak indul el a mesterséges intelligencia alapoktatása, erre mind a tanárok, mind az intézmények felkészültek, mondta el a kulturális és innovációs miniszter a TV2 műsorában. Hankó Balázs szerint ennek a lépésnek a lényege, hogy a fiatalok használják a mesterséges intelligenciát, és nem a mesterséges intelligencia használjon minket. Újabb szereplő került fel a kormány terrorizmus elleni nemzeti listájára. A magyar közlönyben megjelent rendelet indoklása szerint a magyar emberek védelme érdekében ez a földrengés frakció, írta meg a 24.hu. A portál ismertetése szerint ez az a csoport, amelyik magára vállalta a csehországi dróngyár elleni támadást. A miniszterelnök az akció után bejelentette a hazai védelmi ipar őrzésének fokozását. Az Odessa-Brody vezetéket ajánlja az Uniónak a barátságkőolajvezeték orosz támadások miatti kiesésének pótlására Ukrajna, ám a megoldás politikai akadályokba ütközik, írta a Portfólió gazdasági portál. Budapest és Pozsony csak akkor támogatna az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását, ha a barátságvezeték helyreáll és újraindul. Lezárta a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalásokat az Európai Bizottság és az ausztrál kormány, az EU és Ausztrália pedig a kereskedelmi egyezmény mellett stratégiai és védelmi partnerségre is lép, jelentette be az Európai Bizottság. Az Ausztrália felé tartó európai export egy évtizeden belül 33%-kal, a beruházások aránya pedig 87%-kal növekedhet, a legnagyobb európai nyertes a tejipar, az autóipar és a vegyipar lehet. Május 1-én ideiglenesen hatályba lép az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodás. Az ideiglenes alkalmazás azokkal a Mercosur országokkal lép életbe, amelyek már lezárták ratifikációs eljárásokat, és erről március végéig értesítik az Európai Uniót. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump szombaton még 48 órás ultimátumot adott Iránnak a Hormuzi szoros újranyitására, ellenkező esetben Irán erőművei is célponttá váltak volna. Teherán tagadja a tárgyalások tényét. Végül az időjárásról, holnap majd inkább szűrt napsütés valószínű, csapadék nem hullik, a szél sokfelé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és 5 fok között, napközben 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kíváncsi vagy, milyen az élet szemináriumban?
Tényleg csak imádság és tanulás?
Ki az, vagy hogy kik a kispapok?
Milyenek a hétköznapjaik?
Mit csinálnak szabad idejükben?
És hogy hogyan készülnek arra, hogy papok legyenek?
Gyere a szeminárium nyílt hétvégére,
és tudj velünk egy hétvégét.
Imádság.
Közösség.
Beszélgetések.
Kérdések őszintén.
Válasz a tubuk nélkül.
Lehet, hogy benned is ott van a kérdés.
Lehet, hogy benned is ott van a hívás.
Március 27-én várunk téged is.
Ne csak hajj róla.
Ne csak gondolkodj rajta.
Jöjj és lásd.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Az EGRI Fertály Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Bümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Új-Zéland radikálisan fellépne az európaiak által behurcolt, s már a teljesen elvadult macskákkal szemben, jelentette be Tama Potaka új-zélandi környezetvédelmi miniszter még az elmúlt évben. A cél az, hogy 2050-re teljesen kiírtsák a vadon élő házi macskákat, és ezzel megvédjék az ország őshonos fajait. A macskák most először kerültek fel a ragadozómentes program listájára olyan állatok mellé, mint a menyét, a nyest, a görény, a patkány vagy az oposszum. Bár bizonyos területeken eddig is befogták, vagy kilőtték az elvadult macskákat, az új besorolás országos hatályú és lehetővé teszi szélesebb körügyérítési programok indítását. A részletes tervezet várhatóan idén márciusban jelenik meg. Erről, valamint a magyarországi kóborállathelyzetről Balázsi Péterrel, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Borsodi Tájegységének természetvédelmi őrével beszélgettem.
Macskákkal olyan probléma van, kóbormacskákkal, házi macskákkal, hogy ezek gyakorlatilag félig háziasított állatok, viszont a vadászösztönük még nem tűnt el. Ezáltal a természetes állatállománynak igen nagy veszélyeztetői. Nagyon ügyes vadászok, nagyon kitartóak, és ugye, ahogy látjuk, a saját állatainkon is szórakozásból is vadásznak. Úgyhogy jelenleg a 100 legveszélyesebb inváziós faj között tartják számon a házi macskát, ez azért szerintem mindent elmond róla.
Új-Zéland egy kicsit más cipőben jár, mint Magyarország, hiszen ott az eredeti élővilág teljesen más, mint az itteni, és ezért a macskák még nagyobb bajt vagy ökológiai veszélyt jelenthetnek.
Igen, valóban így van, ugye tele van endemizmussal, csak ott élő ritka benszülött fajjal, ami ráadásul nem is alkalmazkodott a mélepényes ragadozó emlősökhöz. Rengeteg a röpképtelen madárfaj, illetve röpképtelen denevérfajuk is volt, valószínű, hogy azok már pont a házi macskának, szintén betelepített görénynek, menyétnek köszönhetően ki is haltak, úgyhogy gyakorlatilag eltűntek a föld színéről, de nem kell messzire menni, Magyarországon is úgy gondolják az állatvédők is, természetvédők is, hogy a házi macskáknak az ember mellett van a helye, nem pedig kint a természetben. Nálunk is nagy problémát tudnak okozni, nem kell ilyen messzire menni. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy akár a szintén ragadozó vadmacskával való hibridizációjuk, betegségát terjesztésük, de nem menjünk messzire, ugye egyik kedvenc állatkánk a magyar szöcskeegérre is jelenleg elég komoly veszélyt jelentenek a kóbormacskák, de van olyan űrge populáció is, amit már kiirtottak.
Egymás mellett említetted a természetvédőket, illetve az állatvédőket. Szerintem a kettő között azért lehet egy erős választóvonal. Kommenteket olvastam az idézett cikkhez, és abban az volt, hogy akkor inkább írtsuk ki az autósokat, mert azok mondjuk sokkal nagyobb kárt okoznak az őzállományban, mint a kóborkutyák.
Más a szempont, viszont abban szerintem mindenki egyetért, hogy a házi macskáknak az ember mellett van a helye, nem pedig kint a természetben. Sokszor az átlag emberekkel is beszélünk, ugye mondják, hogy a cicájuk éppen egy madárkát hozott be, éppen egy egérkét hozott be. Ez a vadászösztön megmaradt a macskában, ez nem tűnt el úgy, mint például a kutyáknál, ugye sokkal lejjebb ment. A házi macska kiszabadul, simán fent tudja tartani magát, nagyon jól el van ő a természetben is, csak az a baj, hogy a természetben lévő élőlények meg nem igazán jól viselik azt, hogyha kiírtja őket egy házi macska populáció.
Akkor a kutyákról néhány szót mondtad, hogy a macska simán megél elvadulva a természetben, a kutya is. Tehát nem kell messzire mennünk, csak itt Szarvaskő környékén, amikor kiirtottak egy egész juhállományt, vagy kibelezték az őzeket éppen a varróháznál a felsőtárkányi kisvasút útvonalán.
Igen, a kutyák is meg tudják oldani, ugye ők falkába is verődnek, a macskák azok magányos vadászok. Természetesen az elvadult kóborkutyák is megoldják, viszont azok sokkal látványosabban, mint ahogy a házi macskák. Ugye, ahogy a varróháznál is ott az őzeket, muflonokat lenyomták, ez egy nagyon látványos, mindenki által sajnál dolog. Nem olyan, mintha egy házi macska behoz véletlenül egy madárkát, vagy bármi más állatot.
Kicsit szellősen találtam adatokat a hazánkban kilőtt macskák, házi macskákról és kutyákról. 1984-ből volt a legrégebbi adat fent a neten, 46.306 kutyát és 53.541 macskát lőttek ki 1984-ben. Ketten együtt kitesznek 100 000 elvadult kóborállatot.
Ez természetesen így van. Nem tudni most is, hogy mennyi kóbor macska, mennyi kóbor kutya lehet, illetve azokat is hozzászámolják-e, amik a házaktól mászkálnak ki. Ez a mindenki macskája, vagy mindenki...
Ezek, bocsáss meg, hogy csak a kilőtt állatok.
Ezek a kilőtt állatok. Most már pont a gondolkodásváltozás miatt ugye ez egy sokkal érzékenyebb téma. Nem szeretik, nem szeretjük mi sem, hogyha házi macskát, házi kutyát kell kilőni, de sajnos van, amikor nem lehet más tenni. Visszatérve Új-Zélandra, ha csak abba belegondolunk, hogy tényleg micsoda írtást végeztek ott, egy nagyon híres anekdóta ugye a Stephen-szigeti álfakuszé, ami arról szól, hogy ez a Stephen-sziget, ez egy sziget Új-Zélandhoz tartozik, egy világító tornyot csináltak a hajósok miatt ott, a világító toronyőr kiment, vitt magával néhány macskát. Egy nem egész 2,5-3 négyzetkilométeres szigetecske ez. Volt ott egy endemikus, csak ott élő, kistestű, röpképtelen madárfaj, ez a Stephen-szigeti álfakusz, amit ezek a macskák, ez a pár darab macska gyakorlatilag pár hét alatt kiírtott. Úgyhogy ezt a fajt már soha nem fogjuk látni. De mondom, nálunk is sajnos űrge populációról tudunk, amit teljesen lenulláztak a házi macskák. Oda mentek ügyes vadászok, okos vadászok, szórakozásból is összeszedhetik ezt. Kóborkutyáknál ott ugye kevésbé jellemző ez, de ott is előfordulhat. Ezeknek az állatoknak nem a természetben van a helye, hanem az ember mellett. Ennyire egyszerű.
Ha már említettél egy új-zélandi fajt, ami eltűnt, majdnem a kihalás szélére sodorták a kóborházi macskák a Kakapó nevű röpképtelen földlakó papagájt?
Igen, ez a kakapó, vagy régi magyar nevén bagoly papagáj. Ez egy nagyméretű, ténylegesen egy nagyméretű papagájfaj, ami repülni nem tud, egyesek szerint talán siklani tud, de van számos egyéb röpképtelen kivifajok, a takat nevű óriási guvatfaj, vagy nagyméretű guvatfaj, ami szintén a kipusztulás szélére sodródott, de vannak olyan röpképes fajok is, amik eltűntek. A szigeti endemizmusok ugye nagyon érzékenyek, kis területen élnek, elszoktak az emberektől, elszoktak a ragadozóktól, nincsenek hozzászokva, úgyhogy nagyon, nagyon egyszerű őket elpusztítani. Rengeteg guvatfaj, ilyen szigeteken kialakult guvatfaj tűnt már el, meg számos egyéb, akár galambfajok is, amik jól repülnek, viszont nem tudják megoldani, hogy ezek ellen az új betolakodó ragadozók ellen a védelmüket biztosítsák.
Mondtam, hogy szellősek az adatok, legalábbis amikhez én jutottam hozzá az interneten a kilőtt kutyákat és macskákat illetően. A 2020-21-es vadászati idényből találtam egy számot. Ez vigasztalóbb, mert 2185 kutyát és 4186 macskát lőttek ki, töredéke lett mondjuk a 40 évvel ezelőtti adatoknak. Van, aki azt mondja, hogy nem lőnek ki ma sem kevesebbet, csak már nem kell bejelenteni őket?
Ezek az adatok, ezek adatok. Nem lehet tudni, hogy emellett még mennyit lőnek ki, illetve, mint mondtam, megváltozott az embereknek a gondolkodás módja is, kevésbé nyúlnak hozzá, lehet, hogy kevésbé van idejük, kevesebb vadász van, olyan, akinek ez szívügye, kevesebb hivatásos vadász, úgyhogy nem lehet tudni, hogy ezek a számok mindent akarnak-e, vagy csak bizonyos eseteket. Én úgy gondolnám, hogy valószínűleg ennél több a kóbormacska, kóborkutya, amit eltávolítanak a természetből, csak nem biztos, hogy ezt mindig úgy dokumentálják, mint például, ha egy rókát vagy egy borzot kilőnek.
De javul a helyzet?
Ez egy bonyolultabb kérdés, ezt így megmondani nagyon nehéz, hogy javul-e vagy nem. Az nagyon fontos lenne, hogy az emberek tényleg felfogják, hogy ezeknek a házi állatoknak a ház körül vagy a házban van a helyük, nem pedig az, hogy kijárnak. Sokan még most is úgy gondolják, hogy a házi macska például az egy fogyóeszköz egy baromfi udvar mellett, egy tanyán, egy állattartó telepen, ami az egeret, patkányt összefogja, elpusztul, lesz másik, ész nélkül párosodnak, ugye ivarzanak, kicsik vannak, nincsenek ivartalanítva a macskák, úgyhogy ez mind-mind nagy probléma. A kutyáknál már talán van egy fajta fejlődés ilyen szempontból.
Hát a csip miatt is talán.
Csip miatt is, de ott is azért nem mindegyik kutyában van csip, azt is tudjuk. Macskáknál ez egy sokkal bonyolultabb kérdés. Ausztráliában például úgy lehet bevinni macskát, hogy ivartalanítva van. Vagy ott kell ivartalanítani, ott talán csipesek is ezek a jószágok. Ott is hatalmas problémát, hatalmas károkat okoznak, és próbálnak ezzel megküzdeni. Ha jól tudom, vannak kimondottan olyan írtó eszközök, amik macskára specifikusak. Ezek nálunk ugye házi macska szempontjából nem lehetnének használatban, mivel nálunk vadmacska is él, őshonos vadmacska, ami valószínű ugyanúgy rámenne.
Na akkor térjünk rá arra, hogy ha már kiírtják, akkor hogyan tegyék, milyen humánus módon. Korábban már hadat üzent Új-Zéland a nyulaknak, és akkor egy vírussal próbálta őket visszaszorítani. Macskák esetében hogy működhet ez?
Hát nagyon nehéz megmondani ezt azoknak is, akik ezt kitalálják, ugye mindenhol ott vannak, humánus módszerek, mit az ember humánus módszernek mondja, de mégiscsak az állat elpusztítására törekszik, az állatfaj eltüntetésére az adott területről. A nyulaknál ez a mixomatózis nevű vírus, ugye ez egy jól ismert, Európában is jól ismert vírus, ez működött. Macskáknál nem tudunk ilyenről, ami ilyen gyorsan hatna, illetve ugye nem csak a macskák, hanem egyéb állatok is azért vannak ott, amik belettek telepítve. Úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés, hogy tudnák. Az, hogy a vadászok kimennek csapdákkal, lőfegyverekkel, az valószínűleg nem lesz elég nekik sem.
Pedig ha tartani akarják azt, amit maguk elé tűztek, azt a célt, akkor évente 100 000 macskát kell kivonni a forgalomból, illetve a természetből. Most osszuk el ezt 365-tel, ad munkát, feladatot.
Igen, csak gondoljunk bele, hogy évente 100 000 macskát akarnak. Mennyi lehet ott akkor?
2,5 millióra tippelik. Plusz az még szaporodhat.
Igen, így tippelik, így próbálják statisztikával kihozni, aztán van, hogy nem működik. Ugye a macska nagyon jól el tud rejtőzni, nagyon ügyes vadász ténylegesen. Nagyon nehéz észrevenni, akár a nyomát is sokszor. Úgyhogy ez egy nagyon szép vállalás és nagy vállalás, nem egyszerű. Vannak olyan területek, ahonnan már sikerült akár szigetről, ha már a kakapót hozzuk fel, azt is egy olyan macskáktól, patkányoktól megtisztított szigetre vitték, hogy egyáltalán fent tudjon maradni a faj. De így is, ha jól emlékszem, olyan 250-300 példány él a világon, úgyhogy ugye gyakorlatilag minden egyes egyedet ismernek a kutatók, természetvédők, úgyhogy a macskákkal azért ez egy nagyon komoly harc lesz.
És van, aki az emberek között is a macskák oldalánál, említettük a természetvédő, állatvédő átfedést, vagy éppen átnemfedést. Én többeket megkérdeztem erről a környezetemben, és voltak, akik azt mondták, hogy fogják össze a macskákat, vigyék olyan helyre, ahol élhetnek. Hát őnekik is élniük kell, meg stb. Jöttek azért a hozzászólások.
Igen, az embereknél ugye a házi macska az egy házi állat. Sokkal másabb, mintha azt mondanám, hogy például a közönséges görényt, vagy éppen az évemlősét, a molnár görényt kell kiirtani, azokat ki lehetne írtani, sokkal kevésbé állnának ilyen harciasan hozzá. Ugye a házi macska az ténylegesen az ember mellett élő, mindenkinek az agyában ott van a cuki cica, hogy milyen aranyos, milyen édes állatka, csak az is jusson el sokakhoz, hogy az a cuki cica akár a betévet poszméhet, milyen ügyesen levadásza. Ha ezt a házban, vagy akár a kertben megcsinálja, vagy a fürgegyíkot, vagy bármi mást, akkor kinn a természetben is el lehet gondolni. Jó lenne tényleg megoldani azt, hogy ezeket az állatokat ne kelljen elpusztítani, ez lenne az ideális, mindenki ezt szeretné, de nem megoldható. Az ivartalanítás is csak egy olyan lépcsőfok, ami valószínű, hogy nem hoz hosszú távú eredményt, mivel nem tudják az összes egyedet befogni, ivartalanítani, majd elvinni olyan helyre, ahol tényleg nem okoz gondot. Olyan mennyiségű házi macska, házi kutya van a világon, hogy gyakorlatilag nincs belőlük olyan kereslet, hogy ezeket ténylegesen hova lehetne vinni.
Most mondjunk egy-egy személyes példát, hogy hogyan találkoztunk akár kóbormacskával, akár kóborkutyával a természetben. Gombáztunk az őrségben, és 4 egészen pici cica jött oda hozzánk, anyjuk nélkül. Amit én feltételezek, az az, hogy valakinek születtek otthon kis cicák, az anyával otthon hagyott mondjuk 2, többit kivitte az erdőbe.
Bármi előfordulhat ilyen esetben, nagyon sok különböző példa van. Mi azt látjuk, hogy például a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben kirakott szöcskeegérre ráállított vadkameracsapdákon is ott vannak a házi macskák. Nem csak Új-Zélandig lehet elmenni, hanem ezt nálunk is bizonyíthatja, hogy a házi macska igencsak nagy veszélyt jelent. Az emberek kirakják őket, az emberek tartják őket, de nem feltétlen úgy, hogy ez a természetnek is jó legyen.
Saját példa még az aradós vagy a végére?
Mint mondtam, ez a szöcskeegeres, ez nagyon saját példa, mivel mi kamerázunk és mi szörnyűködünk, hogy a kamerán ott van a vadmacska is, majd ugyanabba az üregbe belemegy a házi macska, de mint mondtam, volt olyan űrge populáció itt a környéken is, amit pontosan tudunk, hogy egy pár darab odavitt házi macska írtott ki, mert az illető szerette volna, hogy legyenek macskái, így sajnos az űrgék bánták meg. Ugye most egy nagy űrge life programunk van, ami ténylegesen arra megy, hogy ezt az emlősfajt meg tudjuk menteni. Ennek egy nagyon fontos szelete, hogy azoknál az űrge populációknál, ami város közelében van, a macskatartóknak a figyelmét felhívjuk, hogy igenis nagyon rosszat tudnak azzal tenni, ha csak egyszerűen elhanyagolják azt, hogy a házi macskáik nem menjenek ezekre a részekre.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Balázsi Pétert, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Dél-Borsodi Tájegységének természetvédelmi őrét hallották. most Ferlima vett Ilyen kutya nincs is című könyvének 32. része következik. Felolvassa Tóth Levente színművész.
Bajkeverő bűzös borzok. Úgy szólván, nincs kutya, amelyik előbb-utóbb ne futna meg észveszve a bűzös borzok elől. A legtöbb kutya okul valamit a tapasztalataiból. A legbölcsebbek alig, hanem rögtön rájönnek, hogy a józan ész szerint a továbbiakban tanácsos visszavonulni a borzok tájáról, de még a veszélyeket egyenesen keresgélő szenvedélyes marakodók is hajlamosak némi körültekintésre az első találkozás után. Korcsira még ráfogni sem lehetett, hogy ostoba. Az sem, hogy gyarló vagy erénytelen. Emiatt aztán még nehezebb magyarázatot találni arra, hogy miért volt képtelen felfogni a borzokkal való párbaj reménytelenségét. Tudomásom szerint az egyetlen állat, amely rendszeresen megtámadja a skunkokat, a nagy uhu, de hát az uhunak jó szerint semmi szaglása sincs, normális körülmények között nem lakik emberi otthonokban, ráadásul meg is eszi az elejtett borzot. Korcsinak viszont mesésen jó szaglása volt, főként emberi otthonokban tanyázott, más, még nála is érzékenyebb lényekkel, és egyáltalán nem evett nyers húst. Egyszerűen nem találok észszerű indokot megáltalkodottan gügye magatartására a borzokkal szemben. Annyi minden esetre bizonyos, hogy második születésnapja után jó szerint egy nap sem telt el úgy, hogy ne kísérte volna ez a jól ismert szag. Olykor orrfacsarásig áthatóan, máskor csak leheletnyire, de mindvégig eltéveszthetetlenül és dögletesen. Az örökké emlékezetes első találkozás élete harmadik évéig váratott magára. Július hónapjában következett be, hogy elmeneküljünk a préri nyár fullasztó vad hőség elől, elvontattuk a lakókocsit Saskatchewan északi erdős részére a Lótusztóhoz egy kis üdülőhelyre. Hála a mama kiváló kapcsolatának a saskatchewani anglikán egyház közösséggel abban a kitűnő engedélyben részesültünk, hogy a lakókocsival egy elszigetelt partszakaszon táborozhattunk, amely az egyház tulajdonában állt, és amelyet rendes körülmények között kizárólag a papírrend tagjainak, valamint azok legközelebbi rokonainak tartottak fenn. A táborhely minden szempontból roppant kellemes volt. A lakókocsi csak nem a vízparton állt egy aprócska magánöbölben. Egy trambulinnal felszerelt deszkastéggel is szabadon rendelkezhettünk. A magánélet szigorú védettsége jellemezte az egész területet, mi pedig éltünk a szerencsés lehetőséggel, és az úszásnál egyszerűen mellőztük a fürdőruha jó téteményeit. E tekintetben persze igen elővigyázatosan jártunk el, mert korántsem óhajtottuk megbotránkoztatni vendéglátóinkat, egyszer mint azonban szilárdan eltökéltük azt is, hogy fürdéshez csak végszükségben öltözködünk fel. A végszükség esete hamarosan be is következett. Távolabb a partot számos fiatal nyaraló népesítette be, ifjú lelkipásztorok, valamint korosabb lelkipásztorok ifjú leánykái. A jelek szerint kivétel nélkül mindannyian szenvedélyes hívei voltak a holdfénynél rendezett csónak kirándulásoknak, és a mi félreeső, elzárt öblöcskénk szinte ellenállhatatlanul vonzotta őket. Ének idején egy kenú bizony ugyancsak zajtalanul képes bárhol felbukkanni, így aztán éjjeli fürdőzéseink gyönyörűségét rútul megrontotta az örökös résenlét idegesítő kényszerűsége. Az óvatoskodással járó bosszúság szüleimet sokkal erősebben érintette, mint Korcsit vagy engem. Korcsinak amúgy sem akadt rejtegetni valója, és nekem sem kellett sokkal jobban aggódnom, mivel mindössze 12 éves voltam. Szüleim hova tovább lemondtak már az estéli pucérpancsikálás örömeiről, de Korcsi meg én elszántabbak voltunk. Korcsi remekül úszott, és végtelenül élvezte a fejes ugrást. Végül már csak is a trambulinról vetette bízbe magát, és mondhatom, csodás látvány volt, amint lassan rugózott a deszkapalló végén, hogy kellő lendületet kapjon. Egyik este együtt jöttünk ki a lakókocsiból, de Korcsi hamarosan jóval megelőzött. Mire leértem a vízhez, Korcsi már a trambulin közepe tájáig jutott, és akkor már túl késő volt, hogy bármit is tegyek, legfeljebb nézhettem. Az ugródeszka ugyanis foglalt volt már. A végén egy bűzös borz heverészet és álmatagon bámult a holdfényben csillogó vizet, amelyben dundi kis pisztránk sügérek rajai cikáztak fel alá. Bármilyen gyanútlan volt Korcsi, még ahhoz képest is hihetetlen bárgyúságot tanúsított. Ez volt az első halvány jele annak a furcsa lököttségnek, amelyet a későbbiekben oly gyötretelmesen megszokott tőle a család. Korcsi nem bajlódott azzal, hogy közelebbről is megtekintse a borzot. Egyszerűen leszegte a fejét, hátra csapta a fülét a szeméről, és nekirontott. A borz önvédelmi lövedéke alig egy méter távolságból találta szemközt Korcsit, és úgy eltérítette útjából, hogy valósággal kilendült a trambulinról a semmibe, és a stégtől jó messzire vágódott a vízbe. Azt hiszem, valójában nyílegyenesen átrepült a csónak fölött, mert amikor kínjában és felháborodásában torka szakadtából vonítva, vakon kapálózva felszínre bukkant, a csónak külső peremére csimpaszkodott mancsaival. Jó magam, addig észre sem vettem a csónakot, de jelenléte igazán nem sokáig maradt titok sem előttem, sem a partszakasz többi lakója előtt. Korcsi kísérletei, hogy bemásszon a csónakba, végképp betetőzték az ifjú pár kínszenvedését, akiket már amúgy is leterített a feléjük lengedező szél. A fiatalember, a jövendőbeli lelki atya, hivatásához méltó lelki nagyságot, sőt, nemességet tanúsított, ám az ifjú hölgy egy anglikán vikárius leánygyermeke volt, és ő nem éppen híven képviselte fajtáját. Kifejezés módja elég távol állt a papi nyelvezettől, és jól lehet meglehetősen sok időt töltöttem a Saskatoon nem egészen előkelő negyedeiben élő utcakölykök társaságában, óriási tiszteletet ébresztett bennem a leányzó mesteri virtuozitása. A Korcsi okozta kellemetlenséget jelentékenyen mérsékelte a hála, mivel nyaralásunk hátralévő idejét nem felhőzte többi az ifjonti szerelem a holdfényes lótusztabon. Öblöcskénk a helybéliek körében határozottan rossz hírű lett. Számunkra azonban kurta ideig tartott a kegyelem állapot, amivel az első találkozást követően Korcsi és a borzok úgy szólván elválhatatlanokká váltak. Télen, kemény hóban, fagyban néha egy kis lélegzetvételi szünethez jutottunk, de tavasz elején, mihelyt a borzok felébredtek téli álmukból, ismét vállunkra vehettük a keresztet. Tartózkodhattunk bárhol, mármint földrajzi értelemben, tökéletesen egyre ment. Megesett például egy alkalommal, hogy a tavaszt olyan térségben üdvözöltük, ahol 30 esztendeig egyetlen borzot sem észleltek. Abban az évben ott is voltak bűzös borzok, mégpedig akkora tömegben, hogy az odavalósiak csak hüledeztek és folytott hangon, holmi egyiptomi csapást emlegettek. Korcsi népszerűségét erősen veszélyeztette sajátos kapcsolata a borzokkal, sőt, többen is akadtak, akik szívük mélyén talán azt kívánták, hogy bár meg se született volna. A legerősebb ilyen érzelem alig, hanem a temetkezési vállalat alkalmazottját töltött el a Boldog Otthon temetőben 1939. júniusának egyik napján. A Boldog Otthon Toronto metropoliszának szívében terül el, s a legközelebbi vadontól több mérföldnyi aszfalt sivatag szigeteli el, de azért gyönyörűen zöldel, és ha máskor nem is, de tavasszal, madárdaltól hangos. Igazán illik rá a neve, hiszen fáival, csermelyeivel valóságos oázis a város szürke, kietlen pusztaságában. Csak ugyan boldognak érezhette magát benne szinte akárki. Annyi minden esetre bizonyos, hogy Korcsi meg én boldognak éreztük itt magunkat, mert ez volt az egyetlen menedékünk a Torontóban átvészelt hervasztó években. Hosszú-hosszú órákat töltöttünk a Boldog Otthonban, hol a madarakat figyeltük, hol csak kúszágattunk a fűszfák alatt. Mindketten arról ábrándoztunk, hogy egyszer talán összeakadunk itt egy magunk fajta száműzöttel, például egy fácánnal, vagy pláne egy nyuszival.
Elhangzott Fejlémevet Ilyen kutya nincs is, a 32. részt hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Ezzel az erdőfohász a véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat pénteken 10:30-től megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása című művének harmadik részét Varga Orsolya olvassa fel.
Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült istenképeink gyógyítása. A spirituális visszaélések által okozott istenmérgezés. Nem csak szexuális, hanem spirituális visszaélések is léteznek. Ezt a jelenséget főként szabadegyházi teológusok írták le. Akkor van vele dolgunk, ha egy spirituális kísérő, pap vagy lelkipásztor, netán egy spirituális barát, saját szükségletei érdekében visszaél a kísért személy vagy barát bizalmával. David Johnson így határozza meg a spirituális visszaélés fogalmát. A spirituális visszaélés hamis bánásmód azzal az emberrel, akinek segítségre, támogatásra vagy lelki megerősítésre van szüksége, és azt eredményezi, hogy az érintett embert meggyengítik vagy gátolják lelki életében. Ez nagyon általános meghatározása a spirituális visszaélésnek. Visszaélésről beszélünk, ha a spirituális kísérő arra használ egy másik embert, hogy ellenőrizze őt vagy uralkodjék rajta, tekintet nélkül arra, hogyan hat ez az illetőre. Maga Jézus a farizeusokat intve igen kemény ítéletet mond a spirituális visszaélésről. Ott fedezi föl, ahol a lelki vezetők túl nehéz terheket raknak mások vállára. A farizeusoknak a szemükre veti, hogy a kisujjukat sem mozdítják a terhek könnyítése érdekében, vagy azért, hogy elviselhetőbbé tegyék az emberek életét. Ehelyett olyan követelményekkel terhelik meg őket, amelyeket ők maguk nem teljesítenek. Ha egy spirituális kísérő vagy egy vallási rendszer nem segít az embernek élete terhét hordozni, hanem elvárásaival nyomasztólag hat rá és kiszívja erejét, akkor spirituális visszaéléssel van dolgunk. A legkeményebb szemrehányás, amelyet Jézus a farizeusoknak tett, így hangzik. Bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Magatok nem mentek be, s az odaigyekvőket sem hagyjátok bejutni. A spirituális értelemben kereső embereket a spirituális visszaélés megakadályozza abban, hogy a maguk útját járják és bemenjenek a mennyek országába. Abba az országba, ahol Isten uralkodik bennük, ahol Isten áll a középpontban. Ehelyett a kísérő vagy a vallási rendszer törvényei és szabályai válnak a kísért személy életének középpontjává, és meggátolják abban, hogy felfedezze saját életének titkát és karizmáját. Még élesebb Jézusnak ez a szemrehányása. Tengert és szárazföldet bejártok, hogy csak egy embert is zsidóvá tegyetek, s ha azzá lett, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál. Azokat az embereket, akik túlzott missziós buzgalommal a maguk útjára akarnak terelni másokat, az a veszély fenyegeti, hogy saját sémájukat erőltetik rájuk. A pokolba taszítják őket, ahelyett, hogy megnyitnák fölöttük az eget. Folytonos kínná teszik az életüket, ahelyett, hogy hozzáférhetővé tennék számukra a Krisztus által ígért életet. David Johnson és Jeff Van Wonderen leírja azoknak a rendszereknek néhány ismertető jegyét, amelyekben spirituális visszaélés folyik. Ezekben a vezetők például nagy súlyt fektetnek hatalmi helyzetükre, mindenkitől engedelmességet és alázatot vár. Ahelyett, hogy lehetővé tennék a lelki növekedést, egyoldalúan a korrekt külső viselkedésre összpontosítanak. Kimondatlan szabályok vannak, amelyeket nem szabad áthágni. Ha megneveznék őket, akkor a tagok rögtön felismernék, mennyire értelmetlenek, ám mivel kimondatlanok maradnak, nagy a hatalmuk, áthágásukat pedig keményen büntetik. További szabály, hogy kívülállóknak nem szabad a közösségről beszélni, a közösségben pedig nem szabad szóba hozni a valódi problémákat. Azoknak, akik visszaélésekkel terhes közegben nőttek föl, nem könnyű szakítaniuk vele. Olyan erős lojalitásra kötelezik őket, hogy nagy félelem és bűntudat lesz úrrá rajtuk, amikor felmerül bennük a rendszer elhagyásának gondolata. A tekintélyek gyakran megfélemlítik őket, elrettentő intézkedésekkel fenyegetőznek. Aki mégis kilép a gyülekezetből, azt nyilvánosan megszégyenítik és kitessékelik a közösségből, radikálisan kizárják, és le kell mondania minden korábbi kapcsolatáról. Tapasztalatom szerint minden ideológiai rendszerben előfordulhat spirituális visszaélés, fundamentalista vallási körökben épp úgy, mint ezoterikus csoportokban. Egy fiatal nő, aki szigorú vallásos nevelésben részesült, elmesélte nekem, hogyan került ezoterikus körökbe. Ott azt mondták neki, hogy ő különleges lény, fény árad belőle, és Jézust látják mögötte. Meglepetéssel vette tudomásul a hallottakat, de zavarba is jött. Más vallási körök a gonosz szellemeket akarták kiűzni belőle. A két irányzat ellenségesen viszonyult egymáshoz, de végső fokon mindkettő visszaélt a benne bízókkal, és a fiatal nőt sikerült is teljesen összezavarniuk. Ha egy spirituális vezető olyan hatalommal lép föl, amely csak Krisztust illeti meg, akkor bizonyos, hogy visszaél követői bizalmával. A bizonytalan embereket persze vonza az e fajta hatalom, könnyen rabulejti őket az, aki pontosan tudja, mi válik javukra. De eljön az idő, amikor megérzik, hogy manipulálták őket. Ekkor magát a hitet is elvetik, és már egyáltalán nem képesek tájékozódni. Nem tudják, mire hagyatkozhatnak. Szívesen hinnének, de félnek, hogy ismét csak kihasználják őket. Mindig lelki visszaéléssel van dolgunk, ha a kísérő eszközként használja a kísért személyt a maga céljai érdekében. Követőket, imádókat keres, akik guruként tisztelik. S ha a kísért személy fellázad a neki szánt szerep ellen, a kísérő a bűntudattal kezd operálni. Rossz lelkiismeretet oltani a másikba, ez a lehető legkifinomultabb hatalmi eszköz, hiszen egyikünk sem teljesen ártatlan. Ha valaki alattomosan bűntudatot kelt bennünk, akkor azt az oldalunkat szólítja meg, amely hajlamos a vétekre, s ezzel elbátortalanít. Talán mégiscsak igaza lehet, talán mégiscsak jobb lenne őt követni. Végül is neki nagyobb a tapasztalata. A ránk bízottak bizalmával nem csak a bűntudatkeltés révén élhetünk vissza, van, aki egyenesen meg is fenyegeti őket. Ha a kísért személy vonakodik engedelmeskedni, így kárhoztatják. Majd meglátod, mi lesz belőled. Ha tovább makacskodsz, el fogsz bukni. A végén a pokolban fogsz kikötni, kárhozott vagy. A gonosz lélek lakik benned. Téged a sátán vezérel, ő sugalmazza neked ezeket a gondolatokat. Az ilyen kárhoztatást ostorozta Jézus, amikor a farizeusok ellen fordult. A félénkebb lelkek könnyen megriadnak a fenyegetéstől. Az is előfordul azonban, hogy a vezetők nem a kárhozatot helyezik kilátásba, hanem a szeretet megvonást. Sokan ezt még nagyobb veszélynek tekintik. Ha a saját akaratodat követed, akkor magadra hagylak. Akkor majd meglátod, hová vezet az önfejűséget. Akkor magadnak kell látnod, hogyan boldogulsz. Megint mások egymásnak ellentmondó érzelmeket zúdítanak a kísért személyre. Az egyik pillanatban hízelegnek neki, dicsérik, figyelmesek és szeretetteljesek vele. A következő találkozáskor már szidalmazzák, hűtlennek, engedetlennek és hálátlannak mondják. A kísért személy pedig többé nem tud tájékozódni. A spirituális visszaélés ugyanolyan következményekkel jár, mint a szexuális abúzus. Ezek egyike az érzelmi összezavarodás. Az áldozat nem tudja, hányadánál érzelmeivel. Egyrészt hálát érez a kapott segítségért, másrészt az az érzése, hogy kihasználják, hogy a kísérő valósággal folytogatja őt. Egymást váltja benne a düh és a bűntudat. Kísérőm tulajdonképpen jót akart, lám, mennyi időt áldozott rám, megértett, szeretett engem. A visszaélés áldozata elbizonytalanodik. Sejti, hogy a kísérő csak a hatalmát gyakorolja rajta, de nem tudja elhessegetni a gondolatot, hogy talán mégis igaza van. Különösen az tehet nagy hatást, ha a kísérő autoritatív módon lép föl, mint aki pontosan tudja, mi a helyes út, talán mégiscsak Isten beszél belőle. Eleinte csodáljuk az ilyen kísérőt, aztán csalódást érzünk. A kezdeti szeretet gyűlöletbe csapált, és a csodálat és a csalódottság, a szeretet és a gyűlölet közötti ellentét szétfeszít minket. A psziché gyakran kiszámíthatatlanul viselkedik, úgyhogy az ember már nem is tudja, mit gondoljon. Ha ő maga bizonytalan, ha még nem találta meg a saját útját, akkor visszakívánja azt az egyértelműséget, amellyel a kísérő irányította, még azon az áron is, amit fizetnie kellett érte. Ilyen ár lehet az az érzelmi káosz, amelyet a spirituális visszaélés eredményez. Az érintettből dühöt és bánatot vált ki. Nem tudja megbocsátani magának, hogy rábízta magát a kísérőre. Miért is nem hallgatott teste vagy pszichéje jelzéseire, az álmokra, amelyek a kísérőt rossz fényben tüntették fel? Miért nem vizsgálta meg a kételjeit, amelyek már az első beszélgetéskor megrohanták? Hogyan tehette félre a józan eszét, hogyan dőlhetett be ennek a sarlatánságnak? Miért nem hagyatkozott a saját ítélő képességére? Hiszen megvan a kellő pszichológiai tudása ahhoz, hogy átlásson a kísérő játékain. Ugyanakkor azt is érzi, hogy van egy pont, ahol már nem tud ellenállni, és hitelt ad a guruként fellépő személyeknek. Ha valaki teljes bizonyossággal beszél spirituális kérdésekről, akkor föltámad benne a vágy, hogy ő is hasonló spirituális tapasztalatokra tehessen szert, és ugyanolyan biztos akar lenni Istenében, mint a guru. Egy alkalommal két nő jött hozzám beszélgetni. Éveken át tagjai voltak egy meditációs csoportnak, amelynek a guruját már szinte Istenként tisztelték. Ennek a férfinak olyan spirituális kisugárzása volt, hogy minden kiejtett szavát isteni kinyilatkoztatásként fogadták. Azt kérte tőlük, hogy tegyék pénzé a házukat, a befolyt összeget adják neki, ő pedig majd Indiában szociális központot épít belőle. Ám rá kellett jönniük, hogy a követőitől kapott pénzt az illető egyszerűen zsebre tette. Óriási villát építetett magának, s ott fényűzően élt. Teljesen összezavarodtak, mert a szentség, amely olyannyira vonzotta őket, ördögi arcban lepleződött le. Kiben bízhattak volna meg ezek után? A két nő immár minden jámbor szóval szemben bizalmatlanná vált, csak hogy így támasz nélkül maradtak. Nem csupán gazdasági alapjukat veszítették el, hanem fogódzóikat is. Az a kapaszkodó, amelyet a guru nyújtott nekik, megsemmisült. Most új támaszt keresnek. Terápiára van szükségük ahhoz, hogy begyógyuljanak a guru okozta sebek. Azok a sebek azonban, amelyek a legszentebbet érintik, nagyon mélyre nyúlnak, és hosszú idő kell a gyógyulásukhoz. A spirituális visszaélésekre főként ideologizáló környezetben kerülhet sor. Egyes megújulási mozgalmakban neokatekumenátus, fokoláre, karizmatikusok, fennáll a veszély, hogy a nemes szándék ideológikus struktúrákkal párosul. De néha szerzetes közösségekben is ideológiára bukkanunk. Amikor efféle ideologizálásokról beszélek, semmiképpen sem szeretnék általánosítani. Sok olyan rendi közösséget és imakört ismerek, ahol egészséges spiritualitás uralkodik, ahol a keresztény szabadság testesül meg. Ideológikusnak azt a környezetet nevezem, ahol az élet minden területén archetipikus túlzásokba esnek. A szerzetesi életben elengedhetetlen engedelmességet a saját akaratról való teljes lemondássá változtatják. Radikális nézetekbe lovalják bele magukat, arról szónokolnak, hogy az embernek teljesen ki kell oltani a saját tényét, és mindenestül rá kell hagyatkoznia Istenre. Ő maga nem ítélhet és nem is gondolkodhat. Az elöljárók majd gondolkodnak a rendtagok helyett. A spirituális kísérővel szemben tanúsított ellenállást Isten elleni lázadásként értelmezik, és minden kritikát az egység elleni vétségként könyvelnek el, hiszen amint mondják, az egység a legnagyobb jó, ami egy keresztény közösséget jellemezhet. Maga Jézus imádkozott ezért az egységért. Minden erővel ragaszkodni kell hozzá, minden áron, a tagok saját véleményének árán is.
Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének harmadik részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Szentek, szentéletű emberek.
Szent Gábor főangyal ünnepét 1969-ig március 24-én tartottuk. A II. Vatikáni zsinat liturgikus és naptárreformja óta szeptember 29-én együtt ünnepeljük a három főangyalt, Mihályt, Gábort és Ráfaelt. Katolikus egyházunk azt tanítja, hogy Isten nem csak a látható világot és benne az embert teremtette, hanem a láthatatlan világot is az angyalokkal együtt. Ezek a teremtmények kezdettől fogva mindig Isten boldog színelátásának örvendhettek, bár nincs hozzánk hasonlóan testük, de kitűnő értelemmel és szabad akarattal rendelkeznek. A Szentlélek jóságából a Szentírás alapján három angyalt név szerint is ismerhetünk: Szent Mihály főangyalt, Szent Gábor főangyalt és Szent Ráfael főangyalt. Mindhárman azon hét főangyal közül valók, akik az Úr színe előtt állnak. Feladatuk az emberiség irányítása Isten tervei szerint. Gábor főangyalnak Isten arra adott megbízást, hogy hírül vigye a történelemben Isten terveit, amelyek által üdvösségünk legnagyobb fordulóit előkészíti. Megjelent ezért Dánielnek a zsidók fogságában Babilonban. Nagy látomásokban megmutatta neki az üdvtörténet további fejlődését, a nagybirodalmak harcait és pusztulását, Izrael szabadulását és a messiás eljövendő országát. Az új szövetségben Zakariás papnak hírül adta fia, keresztelő Szent János születését, de a legjelentősebb küldetése a boldogságos Szűz Máriához szólt, amelynek körülményeit Szent Lukács írta le evangéliumának első fejezetében. Máriát köszöntve az angyal elmondta, hogy ő lesz a messiás édesanyja, fia születik, akit Jézusnak fog nevezni. Így lett Gábor főangyal a hírvivő, az evangéliumnak, az örömhírnek közvetítője. S valahányszor megszólal a hajnali, a déli és az esti harangszó, az úrangyalát imádkozzuk. Mindannyiszor Gábor angyal szavait ismételve köszöntjük mi is Isten fiának édesanyját, Máriát. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.